96,4 és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Még ha nehéz is lesz a béketeremtés, az ukrajnai rendezési terv komoly reménysugarat jelent, ezért a kormány már is azon dolgozik, hogy Magyarország legyen a legfelkészültebb a háború lezárását követő új világgazdasági korszakra, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután orosz kollégájával Szergej Lavrovval egyeztetett. Szijjártó Péter rámutatott, a szankciók már épp eleget ártottak, különösképpen Európának, ezért itt lenne az ideje megszabadulni tőlük. Kitért arra, hogy megkezdték a török áramlat működtetésért felelős vállalat Hollandiából Magyarországra költöztetését, hogy biztosítsák a gázvezeték zavartalan üzemelését. Gyorsabban haladnak a tervezetnél a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai, közölte a tárcavezető, hozzátéve, hogy így már jövő héten elkezdik a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtását. A Magyar-Orosz Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén vett részt Moszkvában Szijjártó Péter ezután nyilatkozott. Összesen 240 magyar-orosz vállalatközi tárgyalásra kerül sor a program keretében. Magyarország és Oroszország gazdasági és energetikai együttműködését mi mindig is a józan észre alapoztuk, jelentette ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy erről az útról semmilyen nyomás ellenére sem térünk le. Donald Trump elmondta, hogy nem ajánlott fel pénzügyi mentővet Orbán Viktornak, nyilatkozta az amerikai elnök a brüsszeli Politico újságnak. A cikk után a külgazdaság és külügyminiszter azt mondta, az írásban említett 20 milliárd dollárról szóló üzletről valóban nem született megállapodás, de nem is állított ilyet senki. Szijjártó Péter beszámolója szerint azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdenek egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet, erről volt szó eddig is. Egy devizacsere megállapodást, úgynevezett swap line-t kötöttek, ezt a Telex is megírta. A Magyar Nemzeti Bank devizát, amerikai dollárt kaphat majd az alaptól, cserébe forintot biztosít fedezetként, ez elsősorban a forintárfolyamat erősíti, ha bizonyos helyzetekben szükséges. 30 év után járt újra paraguayi elnök Santiago Pena Magyarországon, fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európában háborús készültség van, de a világ jelentős része együttműködést szeretne, tette hozzá a miniszterelnök. Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva csak 0,6%-kal. Októberhez viszonyítva átlagosan 1%-kal voltak magasabbak az árak. A minimálbérrel együtt a családtámogatások egy jelentős része is növekszik január 1-től, hívta fel a figyelmet a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia ismertette például, hogy a GYED összege havi bruttó 451 ezer forintra emelkedik, ez a támogatás mintegy 100 ezer családot érint. Három embert őrizetbe vettek a Szőlő utcai ügyben, miután a hatóságok nagy erőkkel folytatták az eljárási cselekményeket, közölte a budapesti regionális nyomozóügyészség. A központi nyomozó főügyészség felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a fejleményekről továbbra is kizárólag közlemények útján tájékoztatják a nyilvánosságot. Köhögés és hányinger miatt 37 gyereket és két felnőttet kellett kórházba szállítani a nagykanizsai kőrösi iskolából, közölt az MT megkeresésére Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője. A katasztrófavédelmi labor helyszíni mérései semmilyen mérgező anyag jelenlétét nem tudták kimutatni. Lesz elegendő magyar hal minden család asztalára, az emberek idén is a tavalyi áron juthatnak hozzá, közölt az agrárminiszter. A Kapj rá népszerűsítő kampány részeként Nagy István ismertette, a 26 ezer hektárnyi tófelületből kiváló minőségű magyar hal származik, a tógazdaságok több mint 22 ezer tonna halat termeltek az elmúlt évben, ami éves összevetésben 16%-ot meghaladó bővülés. Emlékeztetett, az ágazat szereplői úgy döntöttek, akár exportjuk kárára is itthon tartják a halat, azért, hogy a belföldi igényeket maximálisan ki tudják elégíteni, így megköszönte a felelős gondolkodást. Kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója mozgalom elnökét Petr Pavel cseh köztársasági elnök. Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, és ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett. Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett, miután a Fehér Oroszország felől érkező csempészballonok ismét megzavarták a légi közlekedést, számolt be a Reuters hírügynökség. Emiatt többször lezárták a főváros Vilnius repülőterét. A litván kormány szerint cigarettacsempészek használják a léggömböket. Végül az időjárásról: folytatódik a borult, ködös idő, szitálással, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Without borders, let me walk upon the water. Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről. Az előadás 2025. november 12-én a Kateketikai Konferencia keretében hangzott el.
Az előadás elején szeretném mindenképpen tisztázni magát a hitelességnek a fogalmát is, azért, mert amikor olvassuk az evangéliumot, láthatjuk, hogy Jézus sokszor a farizeusok ellen elég keményen felszólalt. Úgy a bűnösöket is elfogadta, megbocsátott a házasságtörő asszonynak is, menne többé ne vétkezz. Tehát aki alázatos volt, azt Jézus mindig felemelte, meggyógyította, bármilyen bűnös is volt. Viszont a farizeusok, akik önmagában jó emberek voltak, megtartották a parancsokat, a törvényeket. A farizeus és a vámos történetében a farizeus azzal dicsekszi, hogy ő még sokkal többet adott ki a tizedekből, mint ami elő volt ér. Tehát túl teljesítette a törvényeket, vagy a gazdag ifjú is oda ment Jézushoz, és igazából azt mondta, hogy nekem már a 10 parancsolat, azt én már mindent megélek, úgy is neveltek, hogy van-e még valami, amit tehetek azért, hogy eljussak a mennyek országába. És vagyis, hogy ezek jó emberek voltak, nem önmagában, akik nem tudom milyen nyilvános bűnösök. Akkor mi volt velük a baj? Mi az, hogy valaki nem hiteles vagy farizeus? Vagy elnézést, ha ezt fogalmazom meg, a börtön tele van hiteles emberekkel, mert ők fel is vállalják azt, hogy ami velük történt, meg el is mondják, mi is a hitelesség. 14. Leó pápa ebben az évben, szeptember 28-án, egy szentmisében ezt mondta a katekétáknak, akik a Rómába mentek zarándokolni: a katekéta a szónak az ember egy olyan szónak, amelyet a saját életével mond ki. Így a hitoktatás tanúságtétel, melynek feladatát Szent Ágoston így látja, mindent úgy magyaráz el, úgy, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. És megint a hitelesség, a tanúságtétel, és ami persze ez a tanúságtétel önmagamban is reményt ébreszt, meg más emberekben is. A reménynek az emberei leszek. Megint folytatjuk tovább Leó pápa. Ebben a tekintetben ti katekéták, hitoktatók, Jézus azon tanítványai vagytok, akik az ő tanúságtevői lesztek, mert szolgálatok neve a görög katekeim igéből ered, ami szóbeli tanítást, visszhangzást jelent. Azt jelenti, hogy a katekéta a szónak az ember egy olyan szónak, amit a saját életével mond el. Éppen ezért a szüleink a mi első katekétáink, akik elsőként szóltak hozzánk, és tanítottak meg minket beszélni. Ahogy a mi magunk megtanultuk anyanyelvünket, úgy a hit hirdetését sem lehet másokra ruházni, hanem ott történik, ahol élünk. Mindenek előtt otthonainkban, az asztal körül, ahol adódik egy hang, egy gesztus, egy arc, amely Krisztushoz vezet, és így a család megtapasztalja az evangélium szépségét. Majd még egy-két idézetet szeretnék Leó pápától, azonban most szeretnék ugye mélyre menni, és megint úgy szembenézni a realitásokkal, hogyan válik valaki farizeussá vagy képmutatóvá, vagy mi az, hogy valaki nem hiteles ember. És persze többféle motiváció lehet, én abból indulok ki, hogy valakiben nem rossz szándék van, nem valami rosszat akar, hanem az élete valahogy szétnyílik, valamerre sodródik, és abban a helyzetben találja magát, hogy ismeri az evangéliumot, tudja, hiszen tanítja is, meg hitoktató, meg erről kell beszélni, tehát főállású példakép vagyok, aki ezeket tudja is. Másrészt viszont azt érzem, hogy az életem, a bensőm elszakad ettől a tanítástól, amit tudok én elméletben, de belül már nem tudok vele azonosulni. És azt érzem, hogy fáradt vagyok, hogy ideges vagyok, hogy csalódott vagyok, hogy az Istenre dühös vagyok, mert miért nem segít, miért ilyen gyerekeket bízott rám, miért ilyen nehéz helyzetben vagyok, miért ebben a faluban, miért ennyien vannak, sok-sok az a miért, amire nem tudok válaszolni, de tele vagyok kudarcokkal, vagy sok kudarc van az életemben, öröm kevés, és ebben a helyzetben nekem mosolyognom kellene, vagy el kellene játszanom azt, hogy én milyen boldog vagyok, és hogy belőlem sugárzik Krisztus szeretete, és közben, hogy tudom, hogy mi lenne az elvárás, belül pedig azt érzem, hogy legszívesebben ütnék, vagy ordítanák, vagy valamit tennék, és ebben a feszültségben, és megint hagy hangsúlyozom kicsit, erről az oldalról szeretném megközelíteni, hogy itt nem rossz indulatú emberekről van szó, hanem akinek az életek széthasad ilyen szempontból, hogy van az igazi tanítás, amit tud is, ismer is, vágyódik is rá, másik oldalon pedig az élet, a különböző hatások, amik rám hatnak, visznek másfelé, és közben nekem el kell játszanom azt, és ezt eljátszani, ezt nem rossz indulattal mondom, hanem hogy úgymond a cégnek, ezt is idézőjelben teszem, hogy a cég neve az menjen, az Egyház Krisztus szeretete, ezért a mundér becsületéért elkezdek valamit kifelé mutatni, amit egy darabig tudok mutatni, de utána azért látszódik, hogy mögötte más van, és hogy valaki elhiszi, vagy valaki, hát úgy van vele, hogy ez a munkája, tehát főállású, fizetett példakép, és tulajdonképpen ezért erről kell tanúságot tenni, és hogy próbálkozik, de belül már szétszakadt. És persze a mai fiatalok számára úgy érdekes, hogy ők nagyon sokszor mondják, hogy valaki hiteles vagy nem hiteles. Persze megvan a maguk értékrendje, mi szerint mondják ezt, aki igazi szókimondó, aki megmondja a tutit, igazából sokszor az a hiteles, nem is önmagában az élete. Vagy aki például akármilyen bűnkövetel, de én megmondom, én felvállalom. Én vagyok a hiteles, aki pedig próbálja tenni a jót, persze a bukdácsol, de akkor is teszi a jót, próbálja kifejezni, ezeket már sokszor nem hiteles embereknek mondják. És a hitelesség, az gyakorlatilag az bennem dől el. Most nem diákoknak beszélek, hanem hitoktatóknak, akinek a saját hitelességük az, amit fontos, hogy megérjenek, de még tovább megyek, a hitelesség az már egy gyümölcs. Igazából itt az alapvető kérdés, hogy az evangélium számomra az mennyire öröm. És ezt az örömet tudom-e megélni, tartani olyan körülmények között, amikor sokszor a külső körülmények azok eléggé rosszak vagy nehezek. Persze ott is van jó is, rossz is, sok minden változik, tehát nem ilyen egységes, homogén a környezet, de ez vonatkozik még a családra is, amikor már munkán kívül vagyok, a baráti kapcsolataimra, a templomba járásra, ott hogyan élem meg magamat, amikor forráshoz megyek, az tényleg forrás-e, vagy egy programmal több, ott kell feszíteni, hogy gyerekek lássanak, és utána pecsételni, hogyan élem meg ezeket a részeket, és persze utána jön a fő, amikor elmegyek iskolába, és ott tanítok, és a gyerekeknek beszélek, vagy akár felnőtteknek is, vagy felnőtteket tanítok. És ez az alap, hogy én belül ezt hogyan élem meg. És az igazi kihívás számunkra ez, és most legfőképpen erről szeretnék beszélni, hogy ezt az életemben az első helyre helyezzem, és itt a hitelesség az alapvető kérdés, de még mélyebbre megyek, nem a hitelesség az már gyümölcs, hanem az evangélium mély megélése, az Istennel való kapcsolat mély megélése, az ebből fakadó belső szabadság, békesség és öröm. Igazából ez az én legmélyebb, legerősebb vágyom. Tehát ne abból induljunk ki, hogy a gyerekeknek mire lenne szükség, mert ha úgy veszük, Jézus sem volt hiteles, ahogy akkor látták. Ő is összehasonlították keresztelő Szent Jánossal, ő, aki az igazi aszkéta volt, Jézus meg ilyen Borissa falánkember, aki szóbál mindenféle jöttmentekkel, bűnösökkel, vámosokkal, utcanőkkel, bűnös asszonnyal, mindenkivel, tehát őt sem tekintették hitelesnek, tehát a környezet akar akármit csinálni, úgy is lehúz. Persze van, aki valósan nézi ezt a hitelességet, de sok mindent kapunk mi kívülről, de nem ez a legfontosabb, hogy ők mit mondanak, hanem belülről, amikor magamnak felteszem a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy az én benső megelégedettségem, az evangéliumnak a szíve, az Istennel való kapcsolat, az mennyire élő bennem, és ezért én vagyok a felelős. Persze vannak lelki gyakorlatok, lelki vezető segítség, akár ilyen pszichológiai szinten, lelkéleti szinten, sokféle dologból tevődik ez össze, de ezt én kérem, én irányítom, én nekem az igényességem, hogy ebben szeretnék haladni, és szeretnék növekedni, és ezt nem engedem el, nem adom fel, mert egyrészt, ha ezt elengedem, és sokszor az a hivatkozási alap, azért nincs nekem időm imádkozni, mélyebben foglalkozni magammal, mert akkor nem lesz időm elég készülni, tanítani egyéb dolgokat, de utána visszahat, mivel az számomra sokszor nehézséget jelent önmagában is tanítani az munka, akármilyenek a gyerekek, önmagában az fárasztó meg munka. És hogy ebben elfáradok, és nincs időm töltekezni, akkor mindenképpen ez negatívan fog visszaütni, és utána azt érzem, hogy én is fáradt vagyok és ideges, a gyerekek se veszik át, akkor utána visszautalnak arra, hogy na mi van tanárnő, fogy a türelem, vagy látszik, hogy egyre szomorú meg idegesebb, akkor milyen Krisztus követő maga, nagyon könnyen visszalőnek, ha még nem is mondják ki, persze felnőttek is, ezt megfogalmazzák, és akkor hol van itt az evangélium meg az örömért, hagyd lássam, hogy akkor minek örül. Tehát tudnak kegyetlenek lenni a gyerekek, persze önmagában ez nem baj, de hogy nagyon könnyen úgymond szembesítenek azzal, hogy most akkor hogy is vagyunk, vagy mi is történik velem. És persze ilyenkor még idegesebb leszek, vagy még feszültebb, mert egyrészt érzem, hogy igazuk van, fáradt vagyok, mert értük dolgozom, közben nincs időm töltekezni, mert értük dolgozom, de nem tudok úgy értük dolgozni, mert fáradt vagyok, és valami ördögi kör elindul, ami utána engem, és kevés lesz a gyümölcse. És hangsúlyozom, ez logikai elsőbség, hogy Jézus Krisztus legalább az evangéliumot én élvezzem, utána erről beszélek, a többivel meg majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, de először én akarok neki örülni, és ebből akarok továbbadni valamit mindazoknak, akik rám vannak bízva, vannak, akik úgy tanterv szerint, meg vannak valakinek felesége, férje, családja, szomszédok, akik nincs benne a tanrendben, de mégis tulajdonképpen ugyanezt a tevékenységet folytatom, a tanúságot tenni a hitemről, és tanúságot tenni az életemről. Amikor megint a hitelesség, nem hitelességről beszélünk, vagy a farizeizmusi lelkiségről, akkor ennek több árnyalata is van. Egyrészt úgy is, hogy szeretnék valamit, de nem érem el. Killódok, próbálom magam megjátszani, és sokszor belekeseredek, vagy nagyon sok keserűséget, szomorúságot élek át, és elvesztem az örömömet, főleg hosszú távon. Lehet ennek persze rengeteg árnyalata, de egy másikat is ki szeretnék emelni, ez pedig az, amikor magát a célt veszem lejjebb. Tulajdonképpen azt mondom, hogy az evangélium, amit Jézus mond a pápák, az nagyon szép, nagyon jó, de itt ebben a faluban, hogy nem működik. Kíváncsi lennék ki Jézus, hogy ő mit csinálna itt. Hogyha ilyen lenne a főnek, ilyen lenne a férje, hogyha a felesége, vagy a rokonai, vagy a gyerekek ilyenek lennének, én szerintem ő sem tudna mit csinálni itt. Vagyis, hogy amit Jézus mond, azt lehetetlen megélni, és innentől kezdve lehozom a célt, és utána úgy tekintek magamra, mint aki tényleg hiteles vagyok, de ilyen emberek között, mint ti vagytok. Ez a maximum. És igazából ez egyrészt úgy magamot felszabadítom, de ez már veszélyes. Amikor az evangéliumot kilúgozom, elveszem az erejét, és azt mondom, hogy Jézus tanított, de igazából ez már kiment a divatból, mondjuk ki. És én, Szabó József pap, vagy valaki hitoktató, azt mondom, hogy Jézusom, lejárt a szabatosságod. Nem mondom, hogy még egy-két dolog úgy igaz, de már a mai korban nem működik, de én hiteles vagyok, de gyakorlatilag hát nem lehet többet adni, és beletörődök, és onnantól kezdve már ilyen felszínesen kezelem az egészet. Igazából itt már feladtam nem csak a tanításnak a mélységét, hanem már a magam életében az igényességet is feladtam, vagyis már nem keresek többet, azt gondolom, hogy az evangéliumban, az Istennel való kapcsolatban, az ima életben, a lelki életben már nincs több. Nagyjából voltam lelki gyakorlaton, ennyi a maximum, ezt már tovább nem lehet fokozni, ennyi van, ezt tudom, ebből valamit továbbadok, nekem sem túl nagy öröm a gyerekeknek se, de hát ilyen az élet alapon, és akkor így haladok tovább. És mondom, mert még nagyon sok árnyalata ennek, azonban vannak ilyen kísértések, hogy a célt azt leveszem, és onnantól kezdve nincs is nagy kihívás, már a hitelesség fel sem merül, mert én az vagyok, én mindent megtettem. Sőt, még sokkal többet is, mint a farizeus és a vámos történetében, még sokkal többet is. Eleve, hogy ilyen emberekkel foglalkozok, már önmagában én hős vagyok. És hogy Jézus megveregetheti a vállamat, mert mennyi mindent teszek. Igazából elengedtem valami nagyon mély, bensőt, és onnan a hősként hozom ki magamat. Ez úgy hárításnak nagyon jó, azonban az evangélium meg a hitelesség szempontjából viszont rossz. De itt már a célt vettem le, és meg is magyaráztam, hogy ennyi az egész. Szeretném folytatni az idézetet, ami 14. Leó pápa mondott szeptember 28-án. Így tanítanak a katekéták, hogy az olasz nyelv mondja insegnano, vagyis jelet, szennyút visznek benne, belső nyomot hagynak. Így amikor a hitben nevelünk, nem leckét adunk, hanem az élet igéjét helyezzük a szívbe, hogy az jó gyümölcsöt teremjen. A Deográciás nevű diakónusnak, aki megkérdezte Szent Ágostontól, hogy miként legyen jó katekéta, ő így válaszolt. Mindent úgy magyaráz el, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. Amikor így a hitelességre nézünk, akkor itt is előjön, hogy jelet hagyok. Tehát mindenképpen egy jel, amit én mondok, az igazság. Azonban a legfőbb jel mindig az életérzés, amit én megélek, ami egy összetett komplex dolog. Benne van az én magánéletem, az én örömöm, az Istenben való bizalom, abból milyen öröm, remény, benső békesség fakad, amit én megélek a mindennapokban. Persze, hogy vagyok szomorú, persze, hogy én is vagyok ideges, van bennem aggodalmaskodás, de alapvetően az életérzésem mit tükröz, mert gyakorlatilag azt adom tovább. És itt is Leó pápa emlékeztet bennünket, emlékezzünk arra, hogy senki sem ad abból, amilyen nincs. És a nem hitelesség ez ebből fakad, hogy olyat szeretnék adni, ami nekem nincs. Elmondom én meg, próba, meg igazam is van, amiket mondok ezekről, de az nekem nincs, én azt nem élem meg, attól távol vagyok. És persze, hogy nem 100%-os, hogy még nem böjtölök tökéletesen, addig a böjtről nem beszélek. Tehát nem erről van szó, mert mindenképpen azért emberek vagyunk, azért ott vannak a gyengeségeink, hibáink, hiányosságaink, azonban amin van, ami számomra fontos, amit megélek, azt akarok továbbadni, amikor valaki az életét adja az Úrnak is. Mindig ez bennünk ott él, hogy van az az énem, amit én szeretnék elérni, ez az ideális énem, meg van az aktuális énem, ahol én tartok. Sokszor, amikor valaki az élethit adja át, akkor azt akarja átadni, ami az ideális énem. És hogy Jézusom, neked adom az egész életem, ezt meg azt, és életem van, de sok minden, amit felajánlok, azt adom oda Jézusnak, ami még nincsen. Szeretném, vagy tudom, hogy az lenne a jó, és ezért fontos, és a lelki életnek is alapja, hogy a saját gyengeségeimből kiindulva az imádságban Jézusnak is azt adjam, amim van. Mindig ez a hitelesség alapja, mindig azt adom, amim van. És amikor erről elmékerünk, azt is látnunk kell, hogy amim van. Megint nem egyfajta ilyen, mint egy amerikai filmekben, hogy szól a zene, én mosolygok, és gyakorlatilag, hogy majd szétcsattanok a boldogságtól, és erről beszélek. Tehát nem ilyen fajta idealisztikus dologról van szó, mert amim van, ebben benne vannak a harcaim is, a lelki életben. Amikor el is mondok persze a gyerekek is, hogy hány évesek vagy felnőtteknek, hogy nekem is, hogy milyen kísértések voltak, hogy a munkáján mellettem szitták az Isten, meg csúnyán beszéltek, és ott volt, hogy gyáván csendben legyek, és éreztem is, hogy sokkal egyszerűbb lenne, persze magamban majd elimádkozgatok, és hogy megszólalni, hogy gyerekek, ez az én Istenem, meg a tiétek is, különben csak nem tudtok róla, nagyon kérek, hogy ezt most hagyjátok abba. És ez sok kellemetlenséggel jár, és hogy én is, amikor ezt kimondtam, először féltem, utána rám nézett mindenki, volt, aki úgy be is szólt nekem, volt, aki meg is lepődött, és sose szóltam még senkinek vissza, és utána volt, aki abba is hagyta, és legközelebb láttam, hogy így akarnak beszélni, már rám nézne, és legyintenek, hogy itt van, és hogy hagyjátok, hogy most ne beszéljetek így. És például ez sem az, hogy én megjelenek való sugárzó arca, és akkor mindenki virágzik, hanem gyáva voltam, féltem, de kértem az Urat, és remegő hangon kimondtam azt, hogy. Tehát a hitelesség az nem egy idealisztikus képet jelent, hanem mindig egy utat is jelent, amin én végigmegyek, és amit én is megélek, de bennem van a cél. Amikor például arról is van szó, hogy most emberek bűnösek, sokszor azért nem merünk tanúságot tenni sem, mert amikor valakinek azt mondom, hogy amit te most tervezel, az nagyon súlyos bűn. Az lehet például akár egy abortusz, hogy megtudom, hogy valaki itt a környezetemben erre készül, vagy válásra készülnek, vagy nem tudom, milyen súlyos bűnt akarnak elkövetni, és félek szólni, mert egyből azt mondják, hogy te beszélsz, neked is vannak ilyen meg ilyen gyengeségeid. És megint mi a hitelesség? Igazából inkább nem szólok semmit. Vagy a hitelesség, hogy amit teszel, a súlyos vagy halálos bűn. Az a léleknek a halálát jelenti. Persze úgy is azt csinál, amit akar, de akkor is ezt ne tedd meg, mert ez súlyos bűn. Hogy te is bűnös vagy, igen, sajnos az vagyok, de dolgozok rajta azon, meg imádkozok sokat azért, hogy ezek a bűnök ne legyenek ott az életemben. Tudom, hogy hol van a gyóntatószék, kérem az Urat, hogy bocsásson meg, és mindig talpra állok, és már rengeteget fejlődtem, és a következőkben is fogok. Tehát tényleg vannak gyengeségeim, de én a rosszra nem mondom azt, hogy jó. A bűnre nem azt mondom, hogy nyugodtan lehet, hanem a bűn az bűn, és ilyen súlyos bűnöktől már nagyon távol tartom magamat, és vannak gyarlóságaim sajnos, tudok róla, sőt, sokkal többről tudok, mint amit ti tudtok. De én azt mindenképpen el is mondom a gyóntatószébe, fel is vállalom, vagy van egy kisebb közösségem, ott is elmondom, kérek segítséget is ebben a dologban, de én nekem az irányom ez, hogy egyre jobban Krisztus evangéliuma szerint éljek. Tulajdonképpen a hitelesség, elmondta, hogy nekem is vannak gyengeségeim. És hogy valóban vannak, de nem azt jelenti, hogy én a halálos bűnökbe csak úgy beleegyezek. Nem arról van szó, hogy én ezt úgy félváról veszem, hanem látom, hogy mik a gyengeségeim, és elesek, de kérem a lelki vezetőt, ott a gyóntatószék, most is első péntek van, és hogy leteszem a bűneimet, és talpra akarok állni, és kérem az Urat, mert a magam erejéből nem megy. Ez a hitelesség. Itt már egy belső lelki harcról van szó, de hiteles vagyok. Bemutatom nem csak azt, hogy mi lenne az ideális, hogy mit mondott a pápa, meg mit mondott Szent Ágoston, hanem hogy én ezeket elhiszem, amit az Isten mond, meg a pápánkról, sokszor szenteken keresztül, az Úrnak a szavát, és én azt komolyan veszem, hiszek benne, és meg akarom élni, mert ez az üdvösségnek az útja. Amikor így merek beszélni, akkor már nem nagyon sok mindent tudnak velem csinálni. Persze, aki a bűnbe megáltalkodik, az úgy is teszi azt, amit tesz. Azonban a hitelesség, hogy nem csak arról van szó, hogy én most engem hogy tekintenek rám, hanem hogy valaki súlyos bűnben van, akkor szólok neki, mert az üdvössége van veszélyben, és nekem ez kötelességem megtenni.
Folytatjuk a műsorunkat, melyben Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallják a hitelességről.
Ismerjük Ezekiel prófétának az őrálló szerep, hogy az Úr mondja Ezekiel prófétának, hogy ha fele barátod vétkezik, akkor menj oda, szólj neki, ha megtér, megmented az ő lelkét is, meg a magad lelkét is. Ha ő nem tér meg, ő majd felel a saját tetteért, de a saját lelkedet megmentetted. De ha nem mész oda, súlyos bűnben, akkor az ő lelke is elveszik meg a tiéd is. Tehát az őrző vagyok én a testvéremnek, és az. És a hitelességben, hogy kimerem mondani, és felmerem vállalni azt a felelősséget is, hogy ki tudja, hogy mit fognak mondani, hogy a hitemért kiállnak, és bármi kis apró dolgot teszek, egyből mondják, hogy na, jó keresztény, hogy is van ez? És persze a tetteimért felelősséget vállalok, de akkor is szólok, hogyha főleg súlyos bűnökről van szó. Arról nem is beszél, vagy amikor beszélünk az evangelizációról, a hitelességről, hogy kimondok dolgot, hogy hitemről tanúságot teszek, az mindig visszahat, vagyis mindig erősödik a hitem. Minden kipróbált hit, amit én elmondok másoknak, kifejezek, vagy közösségben, amikor evangelizálunk, valakinek tetszik, van, aki legyint ránk, valaki bolondnak néz, valaki haragszik ránk, sokféle reakció van, ezek mindig visszahatnak és erősítenek. Mi is a hitelességnek az alapja? Már úgy kis mondatokban ezt elmondtam, de most Ferenc pápától szeretnék idézni az Evangelii Gaudiumból, amikor is a Szent Atya arról ír, hogy akik evangelizálnak, azoknak lélekben kell evangelizálni. És ennek le is írja, hogy tulajdonképpen ez miből is áll. A lélekkel evangelizálók olyan evangelizációt jelentenek, akik imádkoznak és dolgoznak. Azt papoknak is írja II. János pápa, Benedek pápa is, itt Ferenc pápa is, hogy az imádságot és az Úrral való mély személyes szeretet kapcsolatot lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni, mert ez a legfontosabb. Most persze nem papoknak beszélek, de igazából ezen a részen ugyanaz a lényeg mindannyiunknak az életében, hogy ez lelkipásztori elsőbség. Ez papoknak mondja II. János pápa, ha egy pap elveszíti a Jézus Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolatát, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. És ez lehet számunkra a legnagyobb tragédia. Persze másképp élik meg, akik családban élnek, és nem cölibátusban, de gyakorlatilag mindenkinek ez az alap az életállapotnak megfelelően, hogy a Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolat, az lelkipásztori elsőbség, az identitásomnak az alapja, és az életem értelmének az alapja. És én ezt így élem meg, már ebből automatikusan az fakad, hogy másképp beszélek a gyerekeknek. Akkor is leszek csalódott, hideges, sok minden ember érzés ott lesz bennem, de mégis, mivel az identitásomról beszélek, olyanról, ami a lényegemet határozza meg, mégis másképp fogok megszólalni. Le is írja a Szent Atya, persze ezeket mi is ismerjük, ezeket az elemeket, hogy a hosszabb szentségimádás, az igével való imádságos találkozás, az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül a feladatok könnyen értelmüket vesztik, ellankadunk a fáradtságtól és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az egyház nem mondhat le az imádság tüdejéről, és méretetlen örömet szerez nekem, hogy minden egyházi intézményben sokasodnak az imádságos, közbenjáró, az igét imádkozva olvasó, az eukarisztikus örökimádást végző csoportok. És hogy ebben röviden össze van foglalva, persze sokkal nagyobb téma ez, hogy ez az életemnek a lényege, az életem értelme Jézus Krisztus az evangélium, ez az identitásomnak az alapja, vagyis hogy ki vagyok én, amikor rákérdezek, és először saját magam, nem hogy más mit kérdez tőlem, saját magam rákérdezek, akkor ennek a fényében tudok rá válaszolni, és hogy az egyház lényegénél fogva közösség. És ez a közösség lényegénél fogva evangelizációs közösség. És hogy a közösségi kis közösségek 1998-ban, májusban volt a Szent Péter télen, pünköst hétfőn, a lelkiségi mozgalmak első világtalálkozója. És ott mondta II. János pápa, hogy az egyház a kis közösségben áll fenn, vagyis ebben marad meg. Tehát a kis közösségek, és most nem csak lelkiségi mozgalmak, bármilyen imádkozó csoport, szentírást olvasó, bármilyen úgymond stílusban lehet karizmatikus, rózsafűzértársulat, szentségimádás, ezek együtt is bármilyen formában, de ezek a kis közösségek éltetik tovább az egyházat, mert itt együtt imádkoznak, közben járnak, igét olvasnak, tehát minden lelkiség, ami a katolikus egyháznak fő jellemzője, és persze mindegyik együtt, akik ezt közösen gyakorolják, és így imádkoznak, eleve sokkal nagyobb ereje van ennek az imádságnak, meg a kihatásának is. Meg arról nem is beszélve, és persze ennek van ilyen technikai része is, de a súlyát határozza meg, hogy amikor például és mondom, hogy most milyen formában vagy, hányan vagyunk hitoktatók, egyetem vallásos emberek ott az iskolában, akik tényleg ezen a szinten hajlandók imádkozni, amikor összejövünk egy héten egyszer, szentségimánás, dicsőítés, közbenjárás, és akkor elkezdünk egymásért imádkozni, a mi hitünk erősödik, ezáltal a reményünk, az identitásunk, az életünk értelme, újra elmondom minden, és hogy ebből megyek ki tanítani, és ez már nem az elsődleges cél, de amikor azt látják a gyerekek is, vagy a felnőttek is, hogy ők összejönnek imádkozni, és látszik, hogy nekik ez nagyon fontos, meg úgy tiszta szívből ott vannak. És hogy utána ebből élet fakad, meg egymást erősítik is az imádság által. Vagyis amikor hitelességről van szó, mindig arra gondolok, és úgy is fogalmazzuk meg, hogy nekem hitelesnek kell lennem. Nekem azt kell mutatnom, azt kell sugároznom. Mindig egyes szám első szemében fogalmazom meg, és hogy én vagyok a cselekvő, rajtam van a hangsúly. És hát kétségtelen, hogy nekem kell ezt tennem, azonban a hangsúlyt most át szeretném tenni, hogy Jézus Krisztus által, az ő szeretetéből leszek én szabad, leszek boldog, lesz bennem evangéliumi öröm, ebből az örömből tudok beszélni, ez ad erőt a nehézségekhez is, belőle beszélek, általa beszélek, ő hozza meg a gyümölcsöket is, ő hozza meg a változásokat is, és innentől kezdve rajtam keresztül megy az Istennek a szeretete, de ő a fővállalkozó, gyakorlatilag én az ő idézőjelben eszköze vagyok, hogy ez rajtam keresztül tudjon áramolni. A Szent Atya, Ferenc pápa azt is írja, a legjobb motiváció az evangélium hirdetése melletti döntéshez, hogy szeretettel szemléljük, elidőzünk, oldalon és szívvel olvassuk. Ha így közeledünk hozzá, szépsége elképeszt, és minden alkalommal magával ragad. Ezért sürgősen szert kell tennünk a szemlélődő lélekre, amely lehetővé teszi, hogy naponta felfedezzük, olyan kincs leleményesei vagyunk, amely emberibbé tesz, segít, hogy új életet éljünk. Nincs semmi jobb, amit átadhatnánk másoknak. És hogy úgy is felteszi a kérdést, hogy ha valakit nagyon szeretünk, akkor belőlünk fakad az, hogy arról, akit szeretünk, szeretnénk róla beszélni. Gondoljunk valaki, aki szerelmes, és hogy rá gondol, képét nézeket, olyan jó róla beszélni. Ha róla kérdezek, látszik, hogy nagyon szívesen beszél róla. De vannak sokszor idős nénikék is, vagy nagymamák is, mi nagymamám is így a vasútállomáson mentünk, mindegy, hogy kiül mellett, akkor is ő az unokám. És büszke vagyok rá, és azt végig kell nézni. És persze egymásnak is, hogy mert neki az fontos, és hogy ezért szívesen és örömmel beszél róla. És azt írja Ferenc pápa, hogy ilyen az evangéliumok a hirdetése is, hogy örömmel beszélek róla, mert számomra fontos, és nagyon szeretem őt. És ha innen kizelítjük meg az egész témát a hitelességben, hogy az az én legfontosabb vágyam, az én vágyam, most nincsenek gyerekek, senki nincs, most velük nem foglalkozok, az én vágyam, hogy az Úr örömében éljek, hogy a remény embere legyek, hogy az ő szeretetéből éljek, hogy ő benne, ő általa erő legyen bennem, hogy az ő forrás legyen számomra, és itt jó értelemben, idézőjelben élvezni akarom az evangéliumot, az Istennek a jelenlétét, a szeretetét, meg az ő hatalmát, amikor róla beszélek. Ez az én igényem, az én legmégső, legbensőbb vágyam, és igazából a hitelességnél nem, hogy másnak mi a jó, nem onnan indulok ki, hanem, hogy nekem mi a jó, amit én már elértem, akkor tudok úgy beszélni róla, hogy neked is lehetséges, és hogy ezért én ennek tiszta szívből tudok örülni, ez nekem erőt ad, és meghívlak téged arra, hogy vagy szenvedsz rengeteget, mint most is szenvedsz saját magadtól, vagy hogy ezt komolyan veszed, és elkezded keresni az Urat. Lehet, hogy ez nem most lesz, majd később, vagy olyan krízis lesz az életedben, amikor ezzel elkezdel foglalkozni, de én ezt adom át, hogy lehetséges ezt megélni, én nagyon örülök neki, nagyon élvezem, elmondom nektek, és aki bújt, aki nem, átteszi, nem veszi, akkor is igazából így kínálom meg őket. És itt, ami nagyon nehéz, persze ez egy komoly munkát is jelent meg a hitben is, hogy az én örömöm az nem tőletek függ. Én az örömömet akarom megosztani, de az örömöm nem attól függ, hogy ti mit szóltok hozzá. Ez igazából a hitelességnek egy nagyon fontos, meg mély kihívása. Az örömöm az Úrban van, örömömet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyit, hogy Zsoltárban is imádkozzuk. Vagy Szent Pál apostol, örüljetek az Úrban szüntelő, újra csak azt mondom, örüljetek, ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. Vagy a Nehemiás prófétam, hogy örüljetek az Úrban, és ott is, hogy az Úrban való öröm legyen a ti erősségtek. Tehát az öröm, az Úrban való öröm az erőt is jelent. Megfordítva, a szomorúság, a hitetlenség, az elveszi még a jártány erőmet is időnként, mert annyira le tud húzni a szomorúság, meg a feszültség, meg az idegesség. Az öröm pedig erőt ad. És tulajdonképpen látszik, hogy itt nem csak hogy hitelesség, nem hitelesség, hanem itt személyes kapcsolat, az én legmélyebb vágyaim vannak az első helyen, a személyes Isten, az, hogy az örömömet semmi körülmények között nem adom. Ha összedől a világ is, az Úrban való örömet nem adom, mert nem eladó. A szabadságomat nem adom el, nem eladó. És az Úrban való szabadság. És ha ez a legfontosabb számomra, és ez nem önzést jelent, hanem hogy a gyökereken maradok, mint a rádisz, a gyökér, Jézus mondja János Evangélium 15. fejezetében, a szőlőtő szőlőveszőről szóló hasonlatban, hogy a rádiszon a gyökéren maradni, a szőlőtőn maradni, mert onnan kapok mindent. És akárki, akár mit mond, nem vagyok hajlandó a szőlőtőről leválni, mert akkor nekem rossz lesz, és igazából a lényegemet adom el. Tehát ez nem önzést jelent, hogy az én legmélyebb vágyaim, az én lelkéletem, az igényesség magammal szemben, az én keresésem, hanem ez a hitelességnek az alapja. Jézus beszél arról, hogy az életünket adni. És az életet adni nem azt jelenti, hogy a saját életemre, a lényegemre nincs idő. Hanem az életet adni, úgy teszem fel a kérdés, hogy mit jelent a számomra, hogy én élek? Vagy csak vergődök itt az életnek a nagy zivatarában, mit jelent az, hogy élek, és én életet akarok adni. De az, hogy életet tudjak adni, először nekem kell élni. Én akarok élni, és itt nagybetűs élekkel, vagyis az Istenben élni, örülni, remélni, bízni, benne élni, és hogy mindenbe bele lehet halni gyakorlatilag, csak hogy mit adok tovább az én halálommal. Arról, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én az életemet adom, belekeseredtem én is, az Isten engem is elhagyott, titeket is meg fog verni, mert nem figyeltetek rám, bocsánat, csak egy kicsit sarkítok, de gyakorlatilag, hogy mi az, amit én továbbadok az életemmel. És ezért az alap, és azért mondom, hogy én vagyok az első helyen, az alap, hogy én élni akarok, az Úrban való élet, azért, hogy ebből az életből tudjak továbbadni másoknak, de a mások nem vevők erre, én az életnek a forrását nem adom fel. Az evangéliumi öröm nem eladó. És ha nézzük Jézusnak a példáját, akkor benne is láthatjuk, vagy rajta is láthatjuk azt, hogy amikor Jézus szeretett, sok mindent tett, csodákat tett, volt, aki otthagyta, nem bíztak benne, farizeusok vitatkoztak, sok minden volt, de elment, és utána az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Tehát mindig elment imádkozni, és mondhattuk volna azt is, hogy Jézus, ami körülbelül 3 éved van, persze akkor nem tudták az emberek, és hogy Jézusom, ne imádkozzál, éjjel-nappal gyógyíts. Annyi jót tudnál tenni, és ő nem csak kísérletezett, hogy valakit meggyógyítok, az meg volt gyógyulva. Tehát az, ő biztosra ment, és hogy mégis ez volt számára a legfontosabb. Tehát ő is erre példát mutat, amikor arról van szó, hogy a szeretet parancsa, akkor megnézzük Jézusnak az életét, először az atyához menni, vele lenni, vele megbeszélni mindent, ő mint forrás ott van az életében, ez az első és legfontosabb, és ez semmi és senki miatt nem adja fel, és ebből fakad minden küldetése, meg tud tenni nappal, amit tud. És ott is emberek volt, aki hitt, volt, aki nem hitt, ment tovább. Tehát ezzel nem úgy állt meg az, hogy jaj, ma szegény nem hisz, meg gazdag ifjúval mit csinálj, gyerekek, menjetek már utána, vagy én menjek utána, vagy nem idegesítette. Elmondta mindent, elmondta, tudott mindent, Jézus ment tovább. És látható, hogy ebben a szeretetben, amikor az Istenhez jobban ragaszkodok, akkor kialakul egy másik képességem, jól tudok elengedni. Vagyis olyan szituációkat, ahol nekem ott nem kell küzdenem, mert nincs értelme, az igazából csak egy játszma, vagy nem tudom, miről szól. De mindig arra engedek el. Amikor papi lelkiséget is tanítottam, kispapunak is mindig mondtam, bármilyen nehézség van, hogy az ember azt érzi, hogy szakad össze sok minden munkától, mindig úgy kell elengedni, hogy a hívek felé. Nem azt jelenti, hogy cserben hagyni, hanem hogy nem a híveknek, az embernek az elvárásait, hanem mindig az Istenhez visszatérni. Amikor általa helyreálltam, akkor utána vissza a hívekhez, őket szolgálni, de mindig, amikor szakad valami az életünkben, mindig az Istenhez megyek, tehát úgy szakadjon, hogy az Istenhez ragaszkodom, és a többi szakadjon, utána majd visszatérek hozzá. Ez az evangéliumnak a logikája, és ha Jézustól tanulunk szeretni, akkor az ő élete is példakép számunkra, aki hiteles volt, hogy hogyan kell szeretni, meg hogy mi a lényeg. Ezért gyakorlatilag ennek az előadásnak a lényege, a hitelesének olyan megkülönböztetése, meg amit nagyon ki szeretnék hangsúlyozni, és úgy is, mint pap, aki már lassan 28 éve, hogy én is megszenvedtem azzal, hogy szeretnék sokat adni, és azt érzem, hogy elfáradok, de mintha másik oldal nem haladna. Én nekem a helyzetem romlik, de ők nem haladnak, és utána pedig akkor most pedig én mindent megtettem. És az alaphelyzet, amit az ember persze elméletben is megtanul meg gyakorlatban, hogy az Istenhez mindig ragaszkodom, mindent megteszek, de ez a ragaszkodás az a fix pont az életemben, a többit meg amit tudok, meg az Isten tud rajtam keresztül, de hogy azt a pontot nem engedem el. És itt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti apját, anyját, férjét, feleségét, családját, az nem méltó az Isten országára, itt jelenti, hogy mindig az Isten az első hozzáragaszkodom, de a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mivel hozzáragaszkodom, nagyon sok felesleges kört abba hagyok, nagyon sok aggodalmaskodást, torz szeretetet abba hagyok, és még jobban, szabadabban tudom őket szeretni, úgy, hogy közben bennem is a szabadság, az öröm és a békesség az nő. Tehát ez gyakorlatilag a hitelességnek az alapja, és hát Ferenc pápa írja, az evangelizáláshoz az első motiváció Jézus szeretete, amelyet megkaptunk. A tapasztalat, hogy ő üdvözített minket, arra késztett, hogy egyre jobban szeressük őt. De miféle szeretet az, amely nem érzi szükségét annak, hogy beszéljen a szeretet szeméről, hogy megmutassa, hogy megismertesse. Ha nem érezzük közelségének heves vágyát, meg kell állnunk imádságunkban. Kérjük, térjen vissza, hogy magával ragadjon minket. Szükségünk van arra, hogy minden áldott nap könyörögjünk, kérjük kegyelmét, hogy megnyissa hideg szívünket, és felkavarja langyos és felületes életünket. Nyitott szívben állva előtte, hagyva, hogy szemléljen minket, fel fogjuk ismerni azt a szerető tekintetet, amelyet Natánál fedezett fel azon a napon, amikor Jézus találkozott vele, és azt mondta neki, láttalak a fügefa alatt. Folytatja tovább a szentegy ezeket a nagyon mély gondolatokat, de gyakorlatilag ez a lényeg. És a hitelességben benne vagy időnként kemény a szívem, időnként langyos, időnként felborul az értékrendem, már olyan értelemben, hogy sok minden felszínes dolgot csinálok, a lényegre meg úgy érzem, hogy nincs időm, és hogy mindig visszatérni a gyökerekhez. Emberek vagyunk, ez felborulhat, de hosszú távon ne boruljon fel, vagy ha érzem, hogy valami baj van, akkor nem azt mondom, hogy az Istenben csalódtam, hanem én elszakadtam a gyökerektől, mint szőlő vesző, elszakadtam a tőtől, és eljátszottam 2 hónapig, hogy én vagyok a banánfa, és nem visszamegyek a szőlőtőre, mert ott fogok gyümölcsöt hozni, és ez az alázatosság, és az Úrban hozok majd gyümölcsöt. Hát ezt szeretném átadni, ezeket a gondolatokat, hogy hogyan is éljünk. És még egy idézet, ami Kalkuttai Teréz anyától való, itt zárásként, Teréz anya az ima életről beszél, azt mondja, aggódom, hogy néhányotoknak még nem volt igazi találkozása Jézussal 4 szem közt. Csak te és Jézus. Lehet, hogy elidézünk a kápolnában, de láttad-e már lelki szemeiddel, amint szeretettel rád néz? Valóban ismered az élő Jézust, nem könyvekből, hanem mert vele voltál a szívedben. Hallottad-e már a szeretetteljes szavakat, amelyeket hozzád intéz. Kérd a kegyelmet, ő arra vágyik, hogy megadhassa. Hát ez a hitelességnek az alapja, és az is hozzátartozik, hogy még ezt nem tapasztaltam meg, de tudom, hogy ez a lényeg, és imádkozom érte, és ezt akár el is mondom másoknak. De gyakorlatilag ez a szíve az egész életünknek, nem meg kell játszani magunkat, mint hogy valaki azt gondolja, hogy Jézus sok mindent ígért, de nem adta meg, és én a mundér becsületét megvédem. Jézus nem működik, de én azt hazudom, mintha Jézus jó lenne, és egy idős teológiai tanár mondta, hogy a szűzanya nem szorul rá arra, hogy hazudjunk a nevében. Így Jézus Krisztus sem szorul rá arra, hogy hazudjunk az ő nevében, hanem bízunk abban, ahogyan ő működik bennünk, és akár ott van Ábrahámnak a példája is, aki az Úr ígérte, hogy gyermek születik, pár idősek, a felesége meddő, és hogy Ábrahám pedig azt gondolta, hogy akkor ő ezt úgy külön úton intézi, és a szolgáló leánytól született gyermek, és itt benne van egy emberi lelkület, ami a hiteltelenségnek is az alapja, az Isten ígért valamit, nem fogja megadni, ezért házilag én megoldom. És gyerek van, minden van, azt mondom, hogy tőle született, hogy valamit mondok, és majd én az Istent fedezek, mert ő ígérget minden, de igazából nekem kell itt állni a sarat, meg én felelek az egyháznak a becsületét, és ezért elkezdek hazudni az Isten nevében, hogy le ne járassa saját magát. Milyen furcsán hangzik így, ez így kimondva, és nem ez kell, hanem hozzá mindig közelebb kerülni. Ez az én életemnek az öröme, ez az első és legfontosabb pont. Az én életem öröme, és logikailag ebből következik, hogy ezt akarom másokkal is megosztani.
Kedves hallgatóink, Szabó József Miskolc diósgyőri plébános előadását hallották, amely 2025. november 12-én a Kateketikai Konferencia keretében hangzott el. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tigovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!